A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
A mikrofonnál Lakatos László, köszöntöm a hallgatókat. Vendégem a stúdióban Reng Zoltán, a Hungrana vezérigazgatója. Jó estét kívánok!
Jó estét, László, üdvözlöm a hallgatókat!
Jó régen találkoztunk itt ebben a stúdióban, és azóta sok minden történt a világban. Hát, hogy más nem mondjak, itt volt ez a COVID-19 járvány, ami alaposan betett a gazdaságnak, és nem maga a járvány igazán, hanem az az elleni védekezés, mert úgy tűnt, hogy az lesz a leghatékonyabb védekezés, ha leáll minden, és akkor jól nem kapjuk meg. Hát a gazdaságnak sikerült leállni a sok helyen. Önöket ezt mennyiben érintette, hogyan érintette a kukorica feldolgozás, hiszen a kukoricát már leszették, addigra vannak tartalékok, az ember azt gondolná, hogy ilyen oldalról nincs probléma, de a fogyasztás.
Igen, pontosan. Nekünk három terület volt, ami nagyon kritikus volt. Az egyik az alapanyagellátás. Mi szerencsére csak és kizárólag magyar termesztésű alapanyagot dolgozunk föl, kukoricát, takarmánykukoricát, és ugye a belső szállítmányozással nem voltak problémák, nem voltak gondok, tehát az alapanyagellátásunk az zavartalan volt. A másik ilyen kritikus kérdéskör az a munkavállalóinknak a biztonsága. Ugye mi Székesfehérvár és Dunajváros között Fejér megyében található kis településen, Szabadegyházán vagyunk, egy nagyon nagy gyárban dolgozunk, és rengeteg autó jön be, rengeteg kamion alapanyagot hoznak be, rengeteg árut visznek ki, naponta 300-350 teherautó fordul meg a telepen, és még a rengeteg alvállalkozók, akik építenek, karbantartanak, stb., de több száz ember fordul meg. Úgyhogy el kellett zárni gyakorlatilag a munkavállalóinkat a külvilágtól, és valamennyire egymástól is.
Na de bocsánat, nekem pont az jutott eszembe, volt szerencsém meglátogatni már azt az üzemet, és egyébként egy nagy élmény volt körbesétálni. Hatalmas terület, legalábbis gyalogosan mindenképpen annak tűnik, és úgy egyébként nem találkoztunk túl sok emberrel, hiszen azért nagyrészt automatizált a dolog, és csak felügyeli egy-egy ember. Hát gondolom, ahol éppen javítani kell, ott többen szoktak lenni, de hogy nekem az jutott egyből eszembe, hogy ott könnyű volt megoldani azt, hogy ne érintkezzenek az emberek. Talán le kellett zárni az éttermet mondjuk.
Igen, többek között például az éttermet lezártuk, de ahogy mondtam, ugye az alapanyag átvételnél, ott ugye van mérlegház, mérlegelés, mintavételezés, különböző dokumentumokat, fuvarleveleket, menetleveleket, stb. Adnak át papíron egymásnak a sofőrök és a kollégák, illetve a késztermék kiszállításnál is ugye ugyanilyen alapanyagok, illetve mintavételezés történik, tehát ott is van kontaktus. És ugye ezek a kollégák, akik mondjuk a külsős partnerekkel találkoznak, kontaktálnak, ők ugye utána egymással is találkoznak bent a gyárban. Akár egy vezérlőhelyiségben, akár egy kantinban, akár egy öltözőben, akár bármilyen megbeszélésen. Úgyhogy nekünk biztosítani kellett azt, hogy ezeket minimalizáljuk. Lehetőleg kontaktusmentessé tegyük ezeket a folyamatokat.
És sikerült.
Tehát próbáltunk mindent digitalizálni, ne szálljon ki a sofőrök ne szálljanak ki a kabinból, ne érintkezzenek egymással a külsősökkel, illetve lehetőleg egymással is a kollégák. Nagyrészt sikerült, igen, tehát néhány hét alatt felálltottuk azt a rendszert. Hőkamerát szereltünk be a személyportára, ami nem egy ilyen kézi hőmérő volt. Egyébként kézi hőmérőről is mindenkit mértünk a hőmérsékletét, de egy ilyen, mint ami reptereken lehetett látni, ilyen nagy hőkamerát helyeztünk be, egyszerre 40-50 embernek tudta a hőmérsékletét mérni. Három gyanús eset volt, hál' Istennek mindenki negatív lett, de hogy ilyenekkel is felszerelkeztünk, mert ez nagyon fontos volt. Tehát az üzem kiesik, akkor hiába az alapanyag ellátás megy, az üzem kiesik, akkor nem tudunk termelni.
Na most ugye önök, hát egyrészt élelmiszeripari cég, mondhatjuk úgy.
Így van, élelmiszeripari alapanyagokat gyártunk.
Ahol ugye sokszor magasabbak az elvárások, mint a kéztermékgyártóknál, mert ugye mindig az alapanyag a lényeg, hogy onnan mi jön. Másik oldalról viszont, és akkor én egy picit ide fordulnék, aztán majd visszatérünk. Ugye az önök termékei között van egy speciális, ami most nagyon felértékelődött ezekben a hetekben, ez a tiszta szesz, az alkohol, ami ugye fertőtlenítő gyártásra alkalmas. Ez azt jelenti, hogy ez segített abban, hogy átvészeljék a dolgot. Mondjuk egyrészt az, hogy kéznél volt a fertőtlenítő, másik oldalról meg, hogy mondjuk az esetleges kieső piacokat tudta pótolni?
Hát ez nagyjából jól summázta László a történteket. Össze is kötöm az előző gondolatmenettel a választ erre, jó? Mert ugye a harmadik terület, amire nekünk ugye, vagy amire hatással volt a mi működésünkre, az a késztermék piacaink. És mi ugye kukoricából rengeteg alapanyagot állítunk elő, élelmiszeripar számára, vegyipar számára és takarmányipar számára, különböző minőségű és fajtájú dolgokat. És az egyik ilyen volt az alkohol, amit eddig is gyártottunk, gyógyszerészeti minőségű alkoholt is gyártottunk. A legnagyobb beszállítói vagyunk a legnagyobb gyógyszergyáraknak Magyarországon, illetve a fertőtlenítőszergyáraknak is. Nyilván az igény erre a termékre az meg 10-szereződött hetek alatt. Sajnos gyártói kapacitásunk véges, tehát nem tudtunk tízszer annyit gyártani, de természetesen ami a csövön kifért szó szerint, azt mi kipréseltük a gépekből. De nagyon sok élelmiszeripari alapanyagra is megtízszereződött az igény, hiszen hogyha emlékszünk azért márciusra, azért pánikvásárlás volt a boltokban. Tehát mindenki próbált bespájzolni, nem tudtuk, hogy mi várható, nem tudtuk, hogy meddig tart ez a dolog, és bizonyos minőségű, vagy bizonyos fajtájú élelmiszerekből egy hónap alatt 2-3-szor annyi fogyott, mint szokott. Ez meghúzta az alapanyag termelésünket is. Ugyanakkor ez pont a visszájára fordult áprilisban, tehát ott akkor mindenki megnyugodott, elkezdtük a készleket fogyasztani. Már azért látszódtak jelek, hogy azért ez nem is fog olyan túl sokáig tartani. Tehát ott az igény, azt mondom, hogy április végére mondjuk úgy utolérte magát az éves viszonylatban. Viszont azt kell, hogy mondjam, hogy vannak olyan iparágak, mint például ez a úgynevezett horeca szektor, tehát a szállodák, éttermek, kávézók, tehát ami a turizmust szolgálja ki tulajdonképpen, ott azért maradandó károkat szenvedett ez az iparág. Tehát ami ott kiesett azokban a hónapokban, és feltételezésem szerint még nyáron is valamennyire ki fog esni, az már nem jön vissza.
Na most tehát egyébként önöket ez mennyiben érinti?
Ez nagyon érint minket, tehát nekünk a legfőbb termékünk az izocukor, ami egy folyékony cukor, ami alapvetően az üdítő italokban, szörpökben, lekvárokban, dzsemekben, édességekben található, és azért, hát valljuk be őszintén, hogyha elmegyünk egy strandra, elmegyünk egy tóhoz, egy tengerpartra, akkor ott előbb iszunk mondjuk üdítőt, vagy valamilyen szörptartalmú italt, mint mondjuk akár otthon, vagy egy étteremben. Úgyhogy gyakorlatilag az, hogy ez az iparág ez nem működött, a hotelek bezártak, gyakorlatilag itt ilyen 20-30%-ára esett vissza az igény ezen a területen. Tehát ezt némileg tudta egyensúlyozni azok a fajta termékek, ahol azért nagyon nagy húzás volt, de összességében azért ezt az időszakot mi is mínusszal zártuk, tehát a tervekhez képest összességében sokkal kevesebbet tudtunk előállítani, de azt gondolom, hogy azon gyárak, vagy azon cégek között voltunk, akkor, akik azért még ezt a lehető legkevésbé érezték meg.
Na most én visszacsatolnék arra a mondatára, hogy megtiszereződött az igény a gyógyszerészeti finomszesz minőségű alkohol iránt, és hogy amennyit tudtak, annyit gyártottak. De hát úgy tűnik, hogy azért volt bőven, mert hogy a hírek szerint jutott még adakozásra is. Elég nagy mennyiségben ajánlottak fel fertőtlenítőket különböző szervezeteknek. Hát most az álkérdés lenne, hogy miért tették, hát valószínű azért, mert segíteni akartak.
Igen, ez így van. Mi minden évben egyébként nagyon sok szervezetet támogatunk, tehát nekünk van egy társadalmi felelősségvállalás projektünk, vagy hát egy tevékenységünk. Mi hisszük azt, hogy mi Fejér megye életében egy nagyon nagy cég vagyunk, nagyon legnagyobb adózók között vagyunk, és bár ugyancsak 350 közvetlen alkalmazottunk van, azért ez mégiscsak 350 családot jelent, akik zömében a gyár körüli 20-30 km sugarú körből jönnek, tehát a két nagyvárosból, Székesfehérvár, Dunajvárosból, illetve a környező településekről. Tehát mi minden évben ezeket a városokat, ezeket a településeket különböző formában, de támogatjuk. Néhány százezertől a néhány millió forintos tételig. És ebben az évben azt gondoltuk, március legelején, amikor látszott, vagy legalábbis azt gondoltuk, hogy ez egy nagyon komoly járvány lesz, nagyon komoly hatásokkal, hogy nekünk is készterméket is elő kell állítani, hiszen láttuk azt, hogy milyen alkoholgyártói kapacitás van a piacon, és láttuk azt, hogy összesen Magyarországon, és láttuk azt, hogy az igények azok sokszorosan ennek. Tehát magyarul, ha akarják, sem tudják a gyártók kielégíteni ezeket az igényeket, de mi azt mondtuk, hogy mi egy picit lecsippentünk ebből, amit egyébként egy ilyen fertőtlenítőszer gyártónak, vagy nem egynek, hanem soknak, több tucatnak szállítanánk, és kis mennyiségben, ami mondjuk, tehát néhány tízezer literre gondoljunk, ami így soknak tűnik, de a mi léptékünkben ez nem sok, néhány tízezer liter volumenben mi magunk fogunk fertőtlenítő szert elvállítani, ezt engedélyeztetni, megtervezni a receptúrát, engedélyeztetni és legyártani, amire egyébként alapvetően nem voltunk fölkészülve, hiszen mi nagy volumenekben gyártunk, tartálykocsikban szállítunk ki, nem pedig fél literes palackokba töltögetünk terméket, de megoldottuk, néhány hét alatt ezt megoldottuk, nagyon jó csapatmunkával, és előállt a HungraSept nevű termékünk, ugye a Hungrana névből adódóan, aminek a legnagyobb részét el is adományoztuk különböző intézményeknek, szervezeteknek, kamaráknak, kórházaknak, hiszen azt gondoltuk, hogy az, hogy van, azt, hogy oda tudjuk adni, az egy óriási segítség. Ez egyébként nagyon nehezen beszerezhető piacon. Aztán az ára is egyébként ezeknek a termékeknek elkezdett emelkedni, és egy kis mennyiséget mi értékesítettünk is, mondjuk a piaci árnak a töredékért, ami azt gondolom, hogy szintén nagyon nagy segítség. Tehát azon kívül, hogy volt elérhető, az egy másik nagyon nagy segítség volt, hogy mondjuk a piaci ártöredékért.
Na most egyébként ott van most ez a kapacitás akkor. Tehát innentől kezdőnök bármikor képesek ezen a piacon működni. Ez hosszú távon egyébként tervezik?
Hát nagyon érdekes. Ez igen, tehát mondjuk egy 2 hónappal ezelőtt kérdezte volna ezt, akkor azt mondtam, hogy biztos, hogy igen. És nagyon érdekes módon, ahogy az enyhítések jöttek, és úgy kinyílt a világ, egyik hétről a másikra ez az igény, ez drasztikusan visszacsökkent. Amit még nem tudjuk, hogy azért, mert rengeteg készletek halmozottak föl, és valójában mondjuk az emberek otthon kevesebbet használtak föl, mint amennyit gondoltak. Az intézmények, kórházakban látjuk, hogy elfogyasztják, tehát fölhasználják azt a fertőtlenítőszert, akár felületre, akár kéztisztításra. Tehát ott láttuk ezt, de még nem tudjuk egyelőre, hogy miért esett vissza ilyen drasztikusan az igény. Úgyhogy most egyelőre még ízlelgetjük ezt a dolgot, de én azt gondolom, hogy igen, természetesen ez egy más piac lenne számunkra, mi nem a késztermék piacon vagyunk jelen, hanem az alapanyag piacon. De azt is látjuk, hogy hát miért ne tudnánk mi is ugyanolyan jobb feltételekkel gyártani, mint mondjuk egy jelenlegi gyártó. Úgyhogy még ez elképzelhető, hogy a jövőben nagy volumenben fogjuk ezt csinálni.
De hát említette, hogy a cukor az önök fő terméke. Az egyik fő terméke, de talán a legnagyobb volumenű termék, ezt kijelenthetjük. A cukorpiacon mi a helyzet? Ugye erről már évek óta beszélgetünk, onnantól kezdve, hogy megszűnt a kvótarendszer, átalakulóban van az európai cukorpiac, a fogyasztási szokások is változnak. Most csak így ilyen rövid címszavakat mondok, hogy mi mindenről van szó itt a cukorral kapcsolatban. Az önök helyzete most milyen a cukorpiacon?
Ez pontosan így van. Az elmúlt néhány évben, egy olyan 3-4 évben megfigyelhető az, hogy az összcukor mennyiség, amit Európában elfogyasztunk, az kevesebb. Ugyanakkor nagyon érdekes, hogy azért hogy alakul át a piac. Tehát valamilyen termékkörben növekszik a felhasználás, növekszik a mennyiség, amit elfogyasztunk, és ez akár édességre is gondolok, tehát nem csak mondjuk bio, nem tudom, tönkölybúzás kenyérre, hanem tényleg édességekre, amiben egyébként van valamilyen fajta cukor vagy édesítőszer. Tehát valahol ez növekszik, valahol pedig drasztikusan csökken. Én azt gondolom, hogy ugye mi itt a fejlett világhoz szeretjük magunkat sorolni, mi előbb engedhetjük meg magunknak azt, hogy jobban odafigyelünk, hogy mit eszünk meg. Ugyanakkor azt gondolom, hogy ez a tudatos táplálkozás forradalom, talán ez a legjobb szó rá, nagyon sok téves dolgot is hirdet. Tehát én meg vagyok róla győződve, hogy akár a kristálycukor, akár a mi általunk előállított kukoricából előállított izocukor, tehát folyékony cukor, és a méz, bocsánat, ami a harmadik, de ezek azok a természetes édesítőszerek, amik teljesen ellenőrzött környezetben előállított alapanyagból, ellenőrzött gyártás során, ellenőrzött kiszerelésben és minőségben kerülnek a polcokra. Ellentétben azokkal az édesítőszerekkel, amiknek még a neve is igen furfangosan hangzik, nem beszélve arról, hogy mondjuk 3000 kilométerről vagy 5000 kilométerről távol-keletről hozzák ide, ellenőrizetlen körülmények között. És nagyon-nagyon sok ilyen termék van a piacon, nagyon sok ilyen terméket használnak fel az élelmiszergyártók. Én ezt nem tartom jónak, tehát én azt gondolom, hogy az, amit biztosan tudjuk, hogy hol készül, miből készül, hol készül és hogyan készül, az biztos, hogy jobb. Én nem azt promotálom, hogy gyakorlatilag minden nap ígyünk meg egy liter üdítőt, egyáltalán nem erről van szó, de én azt gondolom, hogy egészséges étrendhez mindenre szükség van. Szükség van cukrokra, zsírokra, szénhidrátra, fehérjére, mindenre szükség, rostokra, mindenre, és ennek az egészséges balansza testmozgással kiegészítve, ami gyakorlatilag egy egészséges életet jelent nekünk. Tehát teljesen a cukorról nem tudunk lemondani. Gondoljunk a glükóz molekulákra, ami az agy számára, az agy működés számára nélkülözhetetlen. Tehát a szőlőcukor, nem véletlen eszünk vizsga közben is szőlőcukrot, hogy az agyunk éles legyen és jól funkcionáljon. Tehát erre abszolút szüksége van a szervezetnek.
Na akkor visszatérve a piacra. Hogy állnak a tartalékok például Európában? Mert ugye ezen is sok múlik. A különböző gyárak, ugye itt elkezdték felosztani újra a piacot, és megpróbáltak helyeket nyerni a piacon, amikor megszűnt a kvótarendszer. Erről beszélgettünk korábban, hogy sokan akkor egy kicsit nagyobbat haraptak, mert úgy voltak vele, hogy itt az új piacon lehet, hogy ők lesznek majd a nyerők. Megnyugodott már ez a piac, ez a helyfelosztás, vagy
igen,
ez még folyik?
Ezt a szót biztos nem használtam, hogy helyfelosztás, mert ez jogilag ez
biztos, hogy nem, ez így jött le számomra, igen. Hogy azért helyezkednek az európai gyártók, termelők, mindenki megpróbál inkább egy nagyobbat hasítani, mint amit esetleg korábban elfoglaltak a kvóta miatt. Úgy igen. Volt vele, hogy vége a kvótarendszernek, győzön a jobbik, vagy az erősebb.
Így van. Ugye hát itt nagyon sok közgazdasági műsor is van ebben a rádióban. Ugye a belépési korlát az egy fontos dolog, bármilyen piacra, hogy mekkora, milyen nagyságú vagy nehézség a belépési korlát. A cukoripar az egy nagyon régi iparág, ahol nagyon nagy szereplők vannak Európában mindenhol. Nem véletlen, hiszen ezek nagyon-nagyon nagy tőkeigényű gyárak, ahol nem csak egy gyárat kellett fölépíteni, hanem régen a termelőket is finanszírozni kellett. Tehát az, hogy valaki cukorrépát termeljen, ahhoz nagyon komolyan, hiszen az egy nagyon drága termesztési technológia, maga a termesztés és a gépesítés egy nagyon drága dolog, azt régen a cukorgyárak finanszírozták, sőt, sok helyen a mai napig a cukorgyárak finanszírozzák. Ugyanakkor ugye a biodiverzitásnak, stb. Nagyon fontos, hogy legyen cukorrépa a talajban. Tehát ennek kialakult az a hagyománya, ami úgy csapódott le, hogy tulajdonképpen inkább csak a nagy gyárak tudtak sikeresen működni, vagy a nagy cégek tudtak, és ez nyilván tűnhet úgy, hogy azért helyre, vagy földrajzilag is valami fajta felosztás történt, ami így nem volt igaz, csak mondjuk nyilván aki mondjuk 1000 kilométerrel odébb akarja eladni a termékét, azért az nehezebb helyzetben van, ellentétben mondjuk egy sportcipővel, amit simán elutaztatunk a világ másik végére is, mert annyira olcsón állítjuk elő.
És annyira magas az árfekvése egyébként,
és hogy egyébként ahhoz képest. A gyártási költséghez képest meg pontosan így van, tehát megéri elvinni. Az élelmiszeripari termékeket, a mezőgazdasági termékeket, ez nem így van. Tehát ott a logisztikai költségekre nagyon-nagyon érzékenyek ezek a termékek. Megszűnt a kvótarendszer. A kvótarendszer nagyjából azt jelentette, hogy az Európai Unióban meghatározták, hogy melyik ország mennyi cukrot állíthat elő. Ezzel tulajdonképpen egy dolgot szerettek volna biztosítani, hogy az európai termelés megmaradjon. És ez fontos volt, hiszen háború után hozták ezt a döntést. Szerették volna biztosítani azt, hogy Európa önállátó lesz élelmiszerből, stratégiai jelentőségű élelmiszerekből is, amilyen a cukor. Tehát nem akarták azt, hogy mi az olcsó dél-amerikai importtól függünk, ami egyébként olcsóbban ide kerül, mint amennyire mi állítjuk elő. De ez egy stratégiai kérdés volt, támogatni kellett ezt a termelést, támogatni kellett a rendszert, és hoztak egy ilyen ezt segítő kvótarendszert. De ugye ez 50 év után megszűnt, és valóban sokan azt gondolták, a meglévő gyártók közül is, illetve az új belépők közül is, hogy itt a lehetőség, hogy egy szeletet kihasítsanak ebből, vagy a meglévők azt mondják, hogy akkor még nagyobb szeletet hasítsanak ki, hiszen ugye eddig korlátozva volt ez. Ennek következtében elkezdődött egy túltermelés, ami kiegészült azzal a fajta tudatos táplálkozási forradalommal, amit az elején említettem, hogy igazából egyre kevesebbet eszünk cukrot. Nem nagy, de 1-2%-kal minden évben csökken ez a fogyasztás, ami azért sok százezer tonnát jelent minden évben, és a termelési kapacitások pedig nőttek. Ez egyet jelentett, kereslet-kínálati görbék, ugye találkozása, lezuhantak az árak. Most már harmadik éve nagyon alacsonyak az árszintek, és itt megint előjön az, ami a belépési korlátoknál is, hogy kinek van olyan háttere, kinek vannak olyan tőketartalékai, kinek van olyan tulajdonosi szerkezete, hogy ezt hosszú ideig átvészelje ezt az időszakot, megfelelő tartalékokkal rendelkezzen. Hát egyelőre úgy néz ki, hogy a nagyobbak, vagy legalábbis az olyan gyárak, az olyan cégek, akinek vannak más üzletágaik, mást is termelnek, és mondjuk ez így kibalanszírozza egymást, az itt elszenvedett veszteségeket kibalanszíroz egy másik üzletágnak a nyeresége. Eddig még úgy tűnik, hogy működik. Néhány gyárat már elkezdtek bezárni, Nyugat-Európában is, Kelet-Európában is. Ezek alapvetően a régebbi, kevésbé hatékony, nem jól menő, nem jól teljesítő gyárak voltak. Ha jól tudom, akkor nagyjából egy olyan 10-12 gyár már bezárt, de ez még nem azt jelentette, hogy az egyensúly helyreállt.
Tehát még mindig
túltermelés van, és még mindig nagyon alacsony árak, ami hát tényleg most ez nem titok, tehát hogy az valaki fölmegy az internetre, látja ezeknek a cégeknek a beszámolóit, azért ezek veszteséget termelnek ezek a cégek még mindig.
Ezért jó, hogy önöknek rengeteg minden más is van, és a cukorból egyébként nem feltétlenül csak cukrot állítanak elő. Most viszont meghallgatjuk a híreket, és a hírek után egyébként az alapanyaggal is fogunk foglalkozni, nem is keveset, Reng Zoltánnal, a Hongrána vezérigazgatójával. Kérem, akkor is tartsanak velünk.
Hamarosan folytatódik a nap vendége.